A bőrünkre megy. Pankotai Lili műsora. A szerkesztő Józsa Márta.
Köszöntjük a kedves hallgatókat és a nézőket is, akik a YouTube-on keresztül néznek minket. Nekik szeretném pluszba felhívni a figyelmüket, hogy mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára, ha még nem tették volna meg, és kommenteljenek, ugyanis pörgeti az algoritmust, és lájkolják ezt a videót, de csak ha tetszett. Ez itt a Bőrünkre megy, a stúdióban Kecéri Orsi egyetemista és Ürge Forsad Diana, a CEU professzora és az ENSZ klímatestületnek az alelnöke. Hú, jó, ezt most egy levegővel letoltam. Viszont a mai témánk az egyrésztről a klímaszorongás lesz, másrésztről, hogy milyen jövő vár ránk a civilizációra. Ezt így az elején megbeszéltük, hogy a bolygó meg lesz nélkülünk is, viszont az egy kérdés, hogy velünk, mint emberi faj vagy civilizációval, mi lesz a jövőbe. Egyrészt az Orsival kezdeném, és abból a szempontból, hogy egyáltalán a fiatalok beszélnek erről.
Szerintem csak egy rétege a fiataloknak azok, akiket ez mondjuk tényleg érdekel, vagy akik ezzel kezdeni szeretnének valamit, de nagyon sokan nem beszélnek róla, nagyon sokakat nem érdekli. Mondjuk annyi, hogy talán legtöbben azért már így szelektálva gyűjtik a hulladékot, arra így odafigyelnek, meg mit tudom én, hogy az energiát azt megspóroljuk, de hogy így annyira nem egy ilyen hétköznapi téma, hogy ez szóba jönne mondjuk egy kocsmában, vagy valahol, inkább ez ilyen egyetemi környezetű beszélgetésnek mondanám, hogy egyetemi, mit tudom én, szeminárium közepette szóba jöhet, hogyha meg kell beszélnünk valami ilyesmi témát, de nem a hétköznapokban, olyankor nem nagyon fordul elő.
Ezzel szembe, vagy pont ezt alátámasztva, ti mit láttok, mint szakemberek?
Hát ez nagyon jó, hogy ennyire nem aggódik a mai fiatalság, az szuper, mert...
Azért vagyunk ma itt, hogy ezzel változtassunk.
Hát nem biztos, mert lehet, hogy így jó, akkor ők bíznak abban, hogy itt a megoldások úton vannak, mert azért, ha nem bíznának, akkor azért gondolom aggódnának rendesen, hiszen azért a világ egy részében, meg régebben itt is azért elég jelentős volt a klímaszorongás, és ha most már nincs az, vagy nem akkora, akkor ez egy nagyon, nagyon jó hír, hiszen az tény, hogy azért sokkal jobban állunk, mint mondjuk egy évtizede, azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mi várható az évszázad végére, vagy mondjuk a ti életeteknek ugye a második felére, de azért még mindig nagyon nagy a baj, úgyhogy azért még mindig nem árt, ha... Tehát azért még mindig azt gondolom, hogy jó, ha nem is aggódnak a fiatalok, de ha beszéltek erről, mert akkor nem lesz igazából megoldva, ha nincs így mindenkinek ugye a képernyőjén az rajta, hogy itt most itt azért baj van, és úgy minden szakmában kéne ezzel kapcsolatban csinálni valamit.
Ez nagyon érdekes, velem szembe abszolút nem jött szembe az, hogy jobban állunk, mint egy
velem
évtizede.
Sem.
Nem tudom, hogy ez abból fakad-e, hogy ez egy valamilyen szinten tudatos döntése, akár az újságíróknak, akár a szakembereknek, hogy ne legyen az, hogy az emberek elbízzák magukat, hogy most már jól állunk, hanem meg akar tartani azt, hogy napirenden tartódjon még akkor is, hogyha valamennyivel jobban állunk. Hogy ez minek köszönhető, hogy a közbeszédbe, még azok számára is, akik mondjuk, mint én, nem tudom, érdeklődnek azért a közélet iránt, még hogyha nem is a fő témám a klímavédelem, hogy ez nem jelenik meg.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy ez a tudatosság van mögötte. Inkább az a tudatosság, hogy a sajtóban arra kattintanak, és akkor pörög a YouTube, és akkor van a 30, akkor van viral, vagy nem tudom, ezt bocsánat, néha nem tudok rendesen magyarul, mert a munkanyelvem az angol, tehát akkor terjed valami nagyon el, hogyha valami katasztrofáról van szó. Tehát az, hogy így tulajdonképpen nem is olyan rossz a helyzet, ez nem egy hír. Tehát ezt sajnos ezt nagyon látjuk, hogy Magyarországon is azoknak a kollégáimnak van hatalmas nézettsége, akik azt mondják, hogy mindjárt összeomlunk, úgyse lehet semmit tenni, mindjárt mindennek vége. És akkor a hírportálok is erre mennek rá, mert ugye a hírportáloknak az a cím kell, hogy itt mindjárt vége, a szenzáció, katasztrófa, és az, hogy így, hát igazából javult a helyzet, azt nem annyira szereti egy mai sajtó, ami szerintem nagyon nagy baj, mert nagyon fontos lenne, de ezek szerint az jó, hogy ugyanakkor a sok ilyen világvége hír ellenére mégse aggódnak a fiatalok.
Akkor nem feltétlenül jön a világvége? Vagy jelen pillanatban hogy állunk, még hogyha javult is? Mi egyáltalán a tendencia? Vagy hol állunk jelenleg?
Igen, tehát a most kaptunk, nagyon szépen köszönjük még egyszer a pohárvizet, bár a tiéden jobban tudnám illusztrálni, tehát a pohárban mindenképpen van víz, de mindenképpen elég sok víz hiányzik is. Tehát lehet arról beszélni, hogy ez a pohár ilyen baromira nincs ebbe víz, és nagyon üres, de arról is beszélni, hogy fú, azért egy évtized alatt iszonyú sok vizet beletöltöttünk el a pohárba. Tehát azért mind a kettőről lehet beszélni. Ugye a 10 éve született meg a párizsi megállapodás, az én azt gondolom, hogy egy ilyen világtörténelmi mérföldkő volt, és így mondjuk a, nem tudom, te akkor hány éves voltál, nem 10-valahány gondolom, vagy nem tudom.
Melyik év volt pontosan?
2015, tehát 10 évvel ezelőtt volt.
9.
Igen, tehát 9 éves voltál, nekem akkor 12 éves volt az a lányom, aki jött velem, és vigyázott az akkor 2 éves kis fiamra. Ma már mind a ketten ugye meglett, hát az egyik kamasz, a másik pedig már felnőtt, és az alatt gyakorlatilag levettük a földet a legrosszabb klímapályákról, ami iszonyú sokat számít. Tehát az már megelőztük, hogy az évszázad végére ne legyen mondjuk 5-6 fok meg globális felmelegedés, ami így nagyon durva lett volna. Viszont azért még az a maradék, mondjuk 3, szerintem még a 4 is azért benne van a pakliban, igaz, hogy általában 2,8-ról beszélnek, de mindegy, szerintem ez benne van, azért ez is nagyon rossz, és az a baj, hogy ott nem áll meg, hanem így megy tovább. Tehát nyilván titeket is csak az érdek, hogy a te életedben mi lesz, de azért be kéne látnunk, hogy a civilizáció, tehát az így nem csak egy generáció, és nem áll meg 2100-ban se a világ, hanem megy tovább, de már az évszázad második részére, és ha az a 3-4 fok bekövetkezik, akkor azért elég rossz lesz a helyzet.
Igen, van a Last of Us című sorozat, csak hogy valamennyire próbáljuk meg lehozni emberi szintre,
abszolút,
hogy érthető legyen. A Last of Us egy olyan sorozat, ahol arról beszél két ilyen nagyon okos professzor, hogy hát, hogyha így halad a klímaválság, és így fognak nőni, vagy éppen csökkenni a hőmérsékletek, akkor bizonyos állatfajok, növényfajok kihalnak, vagy éppen elkezdenek alkalmazkodni a kialakult szituációhoz, és van egy olyan gombafaj, ami képes átvenni az irányítást az élőlény fölött, viszont az embereknél ezt nem tudja megtenni, mert hogy nem annyi hőmérséklet van, mint amennyi kéne, de ha alkalmazkodik. Na és így tör ki egy zombi apokalipszis. Most nem azt mondom, hogy ez lehetséges-e velünk, de ha mondjuk nem vagy ebbe a tendenciába változik, akkor 2100-ra, akkor azt várhatjuk, hogy 2-3 fokkal mondjuk változik a hőmérséklet, de ez egyébként mit jelent? Mert én így szó szerint értem, de meg el tudom képzelni pont ezt az állatfajok, meg van ez a ha a béka nem lenne, akkor egy ilyen láncreakcióba elpusztulnánk című történet, de hogy mi lenne ebbe az esetben?
Tehát az a baj, hogy azért marha nehéz megmondani, így lefordítani tényleg a mindennapi nyelvre, amit úgy mindenki szeretne, hiszen azt kell látni, hogy már most annyit melegedett az ég alatt, hogy már 125 ezer éve nem volt a Földön ilyen meleg, mint most van. Amit az évszázad végére várunk a 2-3-4 fokot, ott millió évekről beszélünk. Tehát, hogy több, akár lehet, hogy 20 millió éve nem volt olyan meleg, mint. Tehát nagyon nehéz visszanéznünk, hogy milyen volt a Föld 20 millió évvel ezelőtt, és ezért marha nehéz megmondani, hogy ez mit jelent. De akkor csak azt, annyit, mert most nem akarok azért sok időt ezzel eltölteni, de gondoljatok bele, hogy már most is a gazdasági növekedés ilyen elég döcögös, nem? Tehát most 0,5%, 3%, 2-1-2%, már örülünk, ha pozitív és nem negatív. Na most már most az éghajlatváltozás, vagy nem is az éghajlatváltozás, hogy egy-egy ilyen szélsőséges időjárási jelenség, mondjuk egy nagyobb vihar, vagy egy asszály például, mint pár éve is volt az a hatalmas asszály, 3 éve, amikor a kukoricatermésünk 3/4 tönkrement a búzának, és az 1/4, és ilyen nagyon szép kis élelmiszerinflációt hozott magával, persze minden más egyébbel együtt, de azért ez nagyon benne volt a pakliban. Tehát ez így szépen át tudja billenteni egy szélsőség is üdvásai a növekedést a csökkenésre. Tehát ez azt jelenti, hogy már nagyon hamar, én azt gondolom, hogy így fluktuálunk, hogy növekedünk, vagy recesszió, de így nagyon hamar így a fejlett világ lehet, hogy így szépen átmegy permanens recesszióba, mint növekedésbe. Azért ez egy ilyen elég sorsdöntő dolog, hogy úgy most egy kicsit azt várod, hogy egyre jobban élsz, vagy hogy úgy egyre rosszabbul élünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy állatfajok, az is fontos, meg a béka, meg ilyesmi, hanem itt itt tényleg arról van szó, hogy mennyire tudsz majd, mennyire mit tudsz csinálni az életedben, mert így a gazdaság alapjait már most rengeti, de egyre jobban fogja rengetni.
Engem az érdekelne, hogy ez a pár fok növekedés, ez ennek lehet olyan hatása, hogyha már így a gazdaság alapjairól, meg a resourcesokról beszélünk, akkor például lesznek olyan országok, amiket ez élhetetlenné fog tenni, és ez mondjuk ilyen népvándorlásnak lehet az okozója, hogyha így az emberek témájában vagyunk, és az ő élhetésében.
Hát abszolút, hát például, ha csak azt nézzük, hogy ilyen nagyon egyszerű példa, hogy ugye mi 36 fokon üzemelünk, ahhoz, hogy ugye mindig eszünk, most éppen nem, de ha eszünk, azt elégetjük, az hőt bocsát ki, a hőt le kell adnunk, ez azt jelenti, hogy ugye a hő az melegből hidegbe megy, tehát mindig 36 foknál nagyjából hidegebbnek kell lenni ahhoz, hogy le tudjuk adni a hőt. Még egy ideig úr egy picit lehet melegebb, de alapvetően ez egy ilyen korlát, a melegedési korlátja, mi túlélésünk korlátja. Egy ideig óráig tudunk úgy izzadni, és akkor egy kicsit még túl tudjuk élni 30 foknál, 36 foknál kicsit melegebbet, de csak akkora nem túl párás, mert ha párás nem tudunk izzadni, nem tudjuk, vagy az izzadással se adunk le hőt, és egyszerűen előbb-utóbb nem bírja ki az emberi szervezet. Na most, ha megnézzük ezt a hő és páratartalom kombinációt, már a te életednek a második felében, ha nem csinálunk nagyon gyökeresen jobbat az éghajlatváltozások kapcsolatban, a Földnek akkora részén lesz olyan hőmérséklet és páratartalom kombináció, hogy kb. 3,5 milliárd embernek az élőhelye lesz gyakorlatilag lakhatatlan.
Ez hány éven belül jósolják?
Hát ez úgy, az a cikk, amit én néztem, az kb. 2070-re, de most ez teljesen attól függ, hogy mennyire melegszünk, és mennyire állítjuk meg, és nyilván itt is nem az van, hogy 2069 december 31-ig semmi nem történik, és 2070 január 1-én hirtelen így nagyon meleg lesz, hanem egyre több napja lesz az évnek az, hogy így kvázi elviselhetetlen egy terület, egyre többen, és akkor ez nem csak, hanem nyilván ez, hogy a termésre is számít, meg a munkabíró képességre, tehát ha nem tudsz dolgozni, akkor nem tudsz eleget keresni, akkor nem tud eltartani a családát, tehát lehet valószínűleg már ennél hamarabb az emberek fogják a sátorfájukat is arrébb mennek, de így egy földnek egy jelentős része arra van kárhoztatva, hogy ott így nem nagyon lehet majd megélni.
Most őszintén mondom, hogy egy kicsit elkezdtem szorongani, amit illetve te hogy érzed magad, Orsi, ezeket hallva?
Én már azon gondolkozom, hogy ez milyen hatása lesz a
politikára. Én már gondolkodom, hogy előveszem a naptáramat.
Hát igazából nekem csak így mindig, tehát hogyha például a népvándorlásról és a migrációról van szó, akkor azonnal az jut eszembe, hogy ez milyen hatása lesz a politikára, és ezt hogyan fogják a politikusok felhasználni az ő javukra, vagy tehát már megint oda jön ez a helyzet, amikor vannak ők, és vagyunk mi, és akkor szavaz rám, mert akkor megvédelek tőlük, és ez a nagyon régi mondat már, de hogy igen, hogy én mindig abban gondolkozom, hogy ez milyen politikai hatással lehet a világra, és hogy meg hát, hogy hogyan fogunk elférni. Ez meg a másik, hogyha lesz olyan része a Földnek, mert amúgy is már nagyon nehezen férünk el, és nagyon sokan vagyunk. És
tudod, hogyha... majd oda tesszük a szemetet, van egy ilyen. Ezt tartanám.
De hogyha lesz egy csomó terület, ahol nem férünk meg, és onnan átjönnek az emberek az olyan területre, ahol amúgy is, tehát mindenhol élnek már emberek, és még többen leszünk, még kisebb területen, akkor az hogy fog működni? Akkor hogy lehet ezt kivitelezni?
Hát nyilván, ha lenne egy ilyen nagyon jó globális együttműködés, akkor igazából még viszonylag kezelhető lenne, hiszen azért sok terület a világnak, ahol nem élünk olyan sokan, például Szibériában szinte alig élnek, akkor Kanadában is azokon a területeken, amik viszont lehet, hogy kicsit élhetőbbek lesznek. Tehát, ha így nagyon szépen együttműködnénk, akkor még esetleg lehetne is megoldani, meg ugye addigra már jóval kevesebben leszünk, vagy nem leszünk még jóval kevesebben, de már el fog kezdeni a népesség valamennyire csökkenni. De hát az biztos, hogy nem így működik a világ, és kevés ország mondja azt, hogy persze, gyertek, légy szíves, majd adunk minden batyút, mindent, ételt, házat, mindent, gyertek csak nyugodtan. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyon jelentős globális együttműködést feltételez, hogy ezt így egészségesen lehessen kezelni, de hát ha ezt megoldjuk, én inkább ott kezdek aggódni, amikor elkezdenek konfliktusok, helyben konfliktusok kialakulni már az erőforrások miatt. A víz, a föld, mert ugye előbb-utóbb bizonyos földterületek már nem annyira lehet termelni, és itt tovább a többi erőforrás miatt szerintem ott majd egyre nagyobb konfliktusok lesznek, és ugyanúgy a vándorlás is, csak azért azt is látnék, hogy jelen pillanatban a vándorlások nagy része az nem országok között van, hanem klímával kapcsolatban, és először az országon belül próbálok másolni. Például vidékről, mert nincs mit ennem, meg nincs vízem, akkor bemegyek a városba általában. Akkor a városokban van hatalmas nyomás, például ugye a szíriai háborúnak, meg az egész szíriai konfliktusoknak az egyik fontos kiváltó tényezője volt, hogy hatalmas aszály sújtott a Szíriát több éven keresztül, és az emberek szépen bementek a vidékről a városokba, ahol már amúgy is ugye sok feszültség volt, és akkor ez berobbantotta ez a sok ember, ahogy te mondtad, hogy már vagyunk a telegen, igen. És még ez berobbantotta akkor a konfliktusokat. Tehát az biztos, hogy politikai szempontból nem lesz egy egyszerű dolog kezelni.
Igen, itt volt egy olyan mondatot talán még az eleje fele, hogy 125 ezer évvel ezelőtt, vagy akkor évmilliókkal ezelőtt nem volt mondjuk ennyire meleg, viszont ha volt már a Földön, most ilyen teljesen laikusként, és gondolom ez egy rendszeres kérdés, ha viszont akkoriban még nem szennyezte az emberi faj a környezetet, és nem voltak hatalmas gyárak, és mindenféle más egyéb, akkor hogy lehetett ennyire meleg? Tehát nem lehetséges az, hogy azért ebbe egy természetes körforgás is benne van, és erre teszünk mi rá egy hatalmas lapáttal?
Tehát az biztos, hogy természetes módon is nagyon sokat változott a Föld klímája. Tehát volt ennél sokkal melegebb is, de az már nagyon-nagyon régen volt. Tehát az így a dinoszauruszok és előttük volt az, amikor így melegebb volt, még annál a 2-3 foknál is, mint amiről beszélünk. Volt jóval hidegebbek is, hiszen rendszeresen jönnek a jégkorszakok. Mondjuk az az érdekes. Azt tudjuk, azt viszonylag kiszámíthatóan jönnek, viszont az az érdekes, hogy már annyit melegítettünk a klímával, annyit összeszennyeztük, hogy már eltöröltük
a jégkorszakot.
A következő jégkorszakot eltöröltük, pontosan.
Úristen! Igen, van egy pozitívum is.
Hát nem tudom, mert szerintem a jégkorszakot egy kicsit könnyebb átviselni. Nem tudom, inkább erről ne is fantáziánk, mert végülis most nem ez a legfontosabb problémánk a melegedés. És abszolút jogos kérdés, hogy akkor most nem mi, hogy lehet, hogy ez csak természetesen történik. Most két dolog. Az egyik az az, hogy sajnos most tudnék előadást tartani erről, a diákjaimat vizsgáztatom ebből, hogy legalább 4 módon be tudjuk bizonyítani. Sajnos a mostani változás az gyakorlatilag csak az emberen múlik, mert az elmúlt időszakban, az elmúlt 150 évben, ha az ember nem csinál semmit, akkor igazából egy picit hűlt volna a klíma, de nagyjából teljesen stabil maradt volna, mint ahogy 10 000 éve nagyjából elég annyira stabil a klímánk, hogy egy ilyen 1 Celsius fokos sávban mozgott, és abból nem ment ki. Tehát a középkori kis jégkorszak is igazából csak egy fél fokos lehűlés volt, az is benne volt ebben az egy fokban. A másik pedig az, hogy ami most történik, az annyival gyorsabban történik, mint amit valaha látunk a földtörténelem során, hogy egyszerűen ehhez így nem lehet alkalmazkodni. Tehát se a fajokkal, se az infrastruktúránkkal, se a vagyonunkkal, se a mezőgazdaságunkkal, semmivel. Tehát ez a legnagyobb baj, hogy így gyakorlatilag így evolúciósan ez túl gyors ahhoz, hogy így bárhogy bárki ehhez úgy alkalmazkodni tudna.
Mi, mint emberek, vagy az össztársadalmunk, most nem kell tényleg az átlagember szintjén, bár mondjuk amúgy arra is kíváncsi lennék, hogy az átlagember mit tesz, vagy mit pont, hogy nem tesz, ami által rontja ezt a helyzetet, vagy kialakította ezt a helyzetet, de hát itt azért, ha tippelnem kéne, akkor itt inkább a gyárakról, és magáról akár a mesterséges elavulásról, a nyersanyag készleteinknek a felhasználása, annak a kidobálása természetbe, de ha mondjuk a top 3 dolgot kéne elmondani, ami a legrosszabb hatással van erre, akkor az mi lenne? Nem, sőt, kezdjük úgy, hogy te tippelsz. Tippelsz, hogy szerinted mi az?
Fú, hát mindenképp ezek a gyárak és az ő káros hulladékuk, azt az egyiknek tippelném. Fú!
Sőt, még sorrendet is állíthatunk, ha szeretnél, hogy eltalálod-e.
De jó nekem! Az vízbe az olaj kibocsátását, és azt mondanám, hogy a vízszennyezés az egy nagyon hozzájátszó téma, meg például, hogy ugye folyamatosan a fákat vágjuk ki, ezt de nagyon nem vagyok annyiban otthon, hogy ez biztosan a legnagyobb probléma lenne-e. Ez jutott most így eszembe, amit sokat hallok.
És ezek mind nagyon fontosak, csak az fontos látni, hogy ezt azért mondjuk így, mert nagyon jó mindig másra mutogatni. A gyárak azok lennének, ha mi nem vennénk meg a cuccaikat?
Nem, persze.
A fákat kivágnák, hogyha nem mennénk például azt a sok szarvasmarhát, vagy szóval a fákat azért vágják ki, mert vagy szóját kell termeszteni a helyükön, vagy egyszerűen kivágjuk, mert mondjuk energiát termelünk belőle, vagy és így tovább. Tehát azt is azért vágják ki, mert mi fogyasztunk. Tehát alapvetően próbálhatunk másra mutogatni, és nem, most nem rád mondom, mert te is azért mondod ezt, mert ez már annyira így szugerálják belénk, hogy más. Mindig, igen, mindenki igen. Másra mutat. A gyárak meg a politikára, a politika meg mit tudom én, már nem tudom, mindig másra mutogatunk.
A gyárakra.
De alapvetően...
Igen, tudjátok, mint a három pókember, igen. Aki így mutogat egymásra.
Igen, tehát így dobáljuk a labdát a másik tér felére, de alapvetően ha megnézzük, akkor a legalapvetőbb problémája az egésznek a túlfogyasztás. Tehát, hogy jobban tovább nyújtózkodunk, mint a takarónk él, és viszont úgy kezdted a kérdésed, hogy az átlagember. És akkor innen egyből azt oda mennék, hogy nem az átlagember. Az átlagember még Magyarországon is igazából nagyon kicsit járul hozzá az éghajlatváltozáshoz. Minden országban a felső 1 vagy 10% az akár 50-szer annyit bocsát ki, mondjuk, mint az átlagember, vagy mondjuk az alsó fele a népességnek. Tehát iszonyú nagy különbség van a között, hogy az átlagember vagy nem. Viszont a másik hírem, hogy mi már nem az átlagemberek vagyunk. Tehát az, aki már tanult, aki már egyetemet végez, az általában már jóval jobban keres, mint az átlagember, tehát általában már biztosan legalább a felső 10%-ba tornázza magát, vagy 20%.
Én pont egyik nap egy ismerősömmel vitatkoztam azon, hogy hát azért a szocializációból fakadóan nagyon sokszor normálisnak vesszük azt, hogy megvehetjük, amit akarunk, eszünk, iszunk, alszunk, egyebek, és hát ezért ezt normálisnak vesszük, és ő először, de teljesen nem rossz indulatúan veszi normálisnak azt, ahonnan ő jön, és én ezért megkérdeztem egyszer poénból, hogy szerinted melyik százalékba tartozol, és akkor így gondolkodott, hát így a felső 10 talán, és a felső 1%-ba van. Tehát, hogyha kiszámoljuk, hogy nem is tudom, de egy 100 milliós összvagyon fölött, tehát hogyha ebbe a házadat beleszámolod és egyebeket, az már a felső 2-3%-ba van. Ha viszont az egyet, konkrétan ez az ismerősöm az 1%-ba is fönt volt, úgyhogy egyébként rá, a családra néz, egyébként nem mondtad volna annyira nagyon durván, a 400 millió az már a felső 1%. Magyarországon biztosan, nemzetközileg szerintem nem, mert ott már az összes nagyon nagy vagyonos ember benne van, de akkor azt kijelenthetjük, hogy konkrétan a milliómos vagy milliárdos kategóriák azok, akik a leginkább hozzájárulnak ehhez?
Abszolút, hiszen azért az átlagnál egy kicsit jobban megvett, tehát a mi fajta átlagunk ugyanúgy jobban, hiszen csak nézzük meg, ha világszerte nézzük, a felső 10%, amiben szinte hallgatóknak garantálom, hogy a legtöbb ilyen hallgatóknak beletartozik, jó, a nyugdíjasok talán már nem, de az életükben veszekben letartoztak, ez a felső 1/10 felelős az összkibocsátások több mint feléért. Ugyanúgy fordítva a szegényebb fele, tehát gyakorlatilag az összes, az egész Afrika, az egész India és így tovább, összesen az 1/10 se felelős a kibocsátásoknak. Tehát ők akárhogy meggebednek szegények, akárhogy szelektíven gyújtik a hulladékot, akárhogy vegánok és így tovább, nem nagyon tudják lecsökkenteni, mert nincs nagyon kibocsátásuk. Viszont a felső 10%, amely mi is beletartozunk, gyakorlatilag kis lépésekkel is iszonyú sokat tudunk megtakarítani, vagy nagyon le tudjuk csökkenteni a kibocsátásainkat. De ezt nem fogja szeretni senki, hogy mi az, amiben a legtöbbet tudunk tenni. Na, vajon mi?
A kevesebb fogyasztás.
Igen, de konkrétan milyen fogyasztás lenne, ami a legtöbbet?
Hú, na várjál, most akkor mi játszunk az Orsival, tippeljünk, hogy mi az a fogyasztásunk, amit, hogyha lejjebb adnánk, akkor a leginkább javíthatnánk a helyzetünkön. Hát nyilván az ilyen gépjárműt mondanám, vagy ami így a leginkább a köztudatba fel van hype-olva, de van egy olyan tippem, hogy nem ez lesz az.
Egyébként nekem is a kocsi jutott eszembe, meg mondjuk kevesebb online rendelés, ami most ugye nagyon megy, és azt tudom, hogy ez nagyon káros, kevesebb, csak általánosságban, hogy szerintem túl sok mindent veszünk, amire aztán nincs szükségünk, és hogyha ezt egy kicsit lecsökkentenénk, akkor az segítene. Kevesebb ruhák?
Van valami olyasmi, hogy vagy a smink, vagy a ruha ipar. Azt hiszem a ruhaipar az, ami a legdurvábban szennyező?
Hát attól függ, hogy számoljuk meg, mit nézünk. Igen, de nem mondtátok ki a főbűnöst. De nagyon, amit mondtatok, az nagyon fontos. Nem akarom alásni, nagyon fontos. De a legnagyobb, tehát megpróbálhatok, érted, az összes fast fashion helyet csak nem vásárolni, és nem vezetni autót, még akkor is, ha semmi, ha azt a másik dolgot.
Kapcsolatban van a digitalizációval valahogyan? Vagy,
azt tudom, hogy a háború az rettentesen nagy lábnyomot hagy. De az azért a mindennapjainknak nem része. Szerencsére.
Hát ez sem mindenki mindennapjainak. Most a felső 10%-ról. Ez mind fontos. Tehát nagyon jókat mondtatok. Abszolút elmondtátok a fontosakat. De a legfontosabbat még nem.
Na jó, mondjad, most már tükönülök.
Mit csináltatok mondjuk nyáron?
Alkohol? Ne jó, a fesztiválok jutottak eszembe, esküszöm,
nem azért.
Fiatalok mit csináltak a nyáron, ha mondom, fesztivál, nem?
Nem tudom, fürödtem a Balatonban. Utazás?
Kevesebbet kéne utaznunk.
Hát nem csak az utazás, nem maga az utazás.
A repülő? A repülő.
Tehát lehet vegán, lehet mindent, nagyon jól csinálhatsz. Egyet elrepülsz mondjuk Amerikában, az egész éves kibocsásodat.
Ez a legkomolyabb.
Nézzünk számokat. Magyarországon egy átlag ember durván 5 tonnát bocsát évente ki széndioxidot. Ha elrepülsz mondjuk New Yorkba meg vissza, az minimum 1 tonna. Attól függ, hogy számolod, és így tovább minden. Tehát az 1/5, ami nagyon sok. Hogyha te feladod az összes téket, és vegán vagy, nem tudsz, ennek töredékét nem tudsz megtakarítani. Az összes fast fashion-t, ha nem veszed, és csak egy évig nem veszel ruhát, nem tudsz ennyi megtakarítani. Tehát ha fölülünk a gépre, azzal teszünk, tehát az mindig egy hatalmas lenullázás. Most nem azt mondom, hogy nem szabad repülni egyáltalán, de csak ezt nagyon fontos tudni, hogy azzal az azért nagyon-nagyon nagy. Tehát a többi is mind fontos volt, de és mindent kell csinálni, mert nem lehet csak azzal megoldani, hiszen összesen akkor ezt szokták mondani, hogy igen, de az összkibocsátásunknak csak 4%-a. Igen, viszont nekünk nem a kibocsátásoknak nem a 4%-a, hiszen megint a felső 1-10%, az egy felső 1% rengeteget repül, a felső 10% repül, az alsó 50% egyáltalán nem repül, tehát ez az, ami a mi kibocsátásoknak nagyon nagy százaléka. Tehát ez az, amivel a legtöbbet tudunk tenni, de ugyanakkor az is igaz, hogy most nagyon olyan édesek vagytok mind a két, most ha lát, vagy nézzétek a YouTube-on, létezés az arcokat, azért mind a két lány így, nem, egyáltalán nem szabad bűntudatnak lenni. Ez a lényeg, hogy azt is látni kell, hogy ilyen aszkézis alapon nem fogjuk megmenteni a klímát. Viszont tudni kell, hogy ez nagyon rossz, de nem fogjuk úgy megoldani, hogy az emberek az, na jó, akkor holnaptól nem. Tehát így nem, de azt gondolom, hogy a repülést máshogy kéne árazni, nem kéne újabb kifutópályákat építeni, nem kéne bővíteni a repülőtereket, és így tovább, és a meglévő repülést egy kicsit így jobban kéne elosztani, hogy azt tényleg mondjuk, amikor egy nagyon nagy szép kerekszüli napra, vagy mit tudom én, egy érettségire, vagy valamire így oké, akkor elrepülünk, és akkor az ilyen nagyon különleges dolog, és akkor tényleg ott vagyunk egy ideig, és akkor ott mindent felfedezünk, és minthogy össze-vissza repködünk, mondjuk kimegyünk Londonba vásárolni, vagy Velencébe egy vacsorára, vagy hétvégre, vagy nem tudom. Tehát hogy egy kicsit így máshogy kéne erről gondolkodni.
Úristen, igen, itt a, csak a hallgatók, a kis csak hallgatják, nekik egy kis kiegészítés, hogy igen, eléggé ki van ülve az arcunkra a reakción. Nagyon nevetünk, de azért az arcunk az valahogy mást is elárul. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy beszéltél arról, hogy ehhez egy úgy önmagába véve, most nem a repülésre gondolok, mert azt országonként vagy az Európai Unióban is lehetne megfelelőképpen szankcionálni, de hogy ahhoz, hogy átfogóan tudjuk minél inkább kitolni annak a határidejét, hogy élhetetlenné váljon a bolygónak egy része, ahhoz azt mondtad, hogy globális együttműködés kéne. Ma ebbe a politikai és gazdasági klímába, ami van, másfajta klímába, elképzelhető egyáltalán. Tehát, hogy ott az oroszoktól, Kínán keresztül, Moszkva, Washington, Budapest, Brüsszel, a Szírián át, tehát hogy elképzelhető az, hogy valaha bármiben megtörténik. Mert azért mondom azt, hogy bármiben, mert a klímának a visszaszorítása azért az súlyos gazdasági változásokat is magába hordoz. Tehát, és mi az, ami minden országnak a top 3, sőt inkább top 1-be van, az a gazdasága. Tehát én még egy ilyen, most hogyha ki kéne adni egy közös nyilatkozatot, amiben csak az van leírva, hogy igen, együtt kinyilvánítjuk, hogy jobb lenne, ha máshogy csinálnánk, de nincs mögötte semmilyen cselekedet, még akkor se tudom elképzelni azt, hogy egyáltalán azt a kinyilatkoztatást aláírják ezek az emberek, nem ám, hogy még egy tényleges cselekedet is mögé jöjjön, hogy ez reális egyáltalán?
Tehát abszolút jogos a kérdés, teljesen jogos a kérdés, de működik. Viszont csak a kezdethez, amikor azt mondtam, hogy ilyen iszonyú fontos, hogy nagyon nagy globális együttműködés tegyen, azért nem a megoldásokhoz, nem minden megoldáshoz kell azért ennyire hatalmas együttműködés. Ahhoz kéne, hogy a földnépesség, vagy a földet gyakorlatilag újraosszuk, és a lakóhely, ahogy ki hol lakik, és az ország határokat újra rajzoljuk, ehhez nyilván az kell. De a megoldások egy része dübörög már most, anélkül, hogy ilyen nagyon hatalmas megállapodások lennek, illetve van egy hatalmas megállapodás, és azt is látni kell, hogy mi ugye már meséltem a 10 évvel ezelőtti Párizs megállapodásról, hogy azért ez mutatja, hogy az emberiség is rájött, hogy azért ez a világ egyik legnagyobb problémája, hiszen nem volt olyan világháború, nem volt olyan népirtás, nem volt olyan pandémia, nem volt olyan pénzügyi válság, ami miatt 140 államfő egy tető alatt lett volna valaha. Párizsban, amikor megállapodtak a Párizs megállapodásban, akkor annyi volt egy tető alatt. Tehát már akkor így világos volt, pedig akkor is, jó, nem volt ilyen nehéz a helyzet, mint ma, de akkor is volt Szíria, akkor is volt azért éppen elég háború és elég probléma. Mégis 140 eljöttek, és azt mondták, hogy oké, próbáljuk meg másfél fokon tartani a globális felmelegedést, így becsukták a szemüket, hogy remélték, hogy jó, talán ez majd az utódaim kell, hogy betartsák, és én csak. De legalább, amit mondtál, azért mégis ladát tudták érni. Azért most is ez van, de ugyanakkor ennek ez egy nagyon fontos üzenet volt a világnak, a világgazdaságnak, és a világgazdaságából azok, akik egy kicsit ügyesek voltak, azok azt mondták, hogy oké, a világ változni fog, akkor nem lenne érdemes itt előre rohanni, és ebből valami nyereséget húzni. Kína ezt csinálta, fogta magát, és akkor már elkezdte úgy olyan irányba irányítani az iparát, hogy ma kezébe tartja a világot. A kritikus nyersanyagokkal kapcsolatban, a napenergiával kapcsolatban, és egy csomó minden ilyesmivel kapcsolatban, az elektromos jármű, elektromos közlekedés, akkumulátorok, ugye ide is kínai akkumulátorgyár jön, meg Dél-Korea és így tovább. Tehát az ő kezékben vagyunk egyre jobban, mert időben elkezdték átváltani a gazdaságukat, és hatalmas gazdasági nyereséget termeltek ebből. Látjuk, hogy a gazdaság is elindult ebbe az irányba, tehát kell a nemzetközi együttműködés, nagyon fontos, de azért most már átvette ezt a vonat, ez robog, és a vonat elején a mozdony az a magánszektor.
És most, hogy vagy Orsi, szerintem ilyen 10 percenként fogunk, nem tudom, ilyen, minek hívják ezt? Impulzust nézni, hogy élünk-e még.
Igen, az előbb azt akartam tőled kérdezni még, amikor így az elején mondtad ezt, hogy mennyire lehet egybevenni például a világpolitikát, meg azt, hogy, hogy a klímaváltozás és hogy ezzel kapcsolatban mit csináljunk, de aztán elkezdted mondani, hogy ugye van Kína, és hogy egy idő után egy kicsit így kiszolgáltatott helyzetben leszünk Kínának, mert ők időbe cselekedtek, és akkor elindult ez a gondolatmenet a fejemben, hogy egyébként nem annyira lehet eltávolítani a kettőt egymástól, mint hogy a politikát, meg a politikai érdekeket, meg ezt a klímahelyzetet, meg hogy zöldek legyünk, meg nem tudom fenn. Tehát, hogy az, hogy egy ország, gondolom a jövőben, amikor mit tudom, nehezebb lesz a helyzet, vagy lesznek olyan országok, amik területek, amik élhetetlenné válnak, akkor ugye azoknak azért segítségre lesz szükségük, hogy vagy fent tudjanak maradni, vagy az embereket valahogy ki tudják onnan menekíteni, és akkor azonnal egy kiszolgáltatott helyzetbe fognak kerülni ezek az emberek, és akkor nyilván azoknak lesz tehát az első beleszólása ebbe, akik azért így, nem tudom, gyorsan cselekedtek, és megreformálták a saját gazdaságokat úgy, hogy így elérjenek egy jobb klímaváltozást ott náluk, vagy hogy az erőforrásaik azok jobban ott legyenek. És ezen gondolkoztam, hogy ez például mit fognak cserébe azért ők kérni, hogy átadják az ő, tehát egy részét az ő erőforrásaiknak, azoknak az embereknek, akiknek mondjuk pont ilyen szerencsétlen helyzetbe kerültek, hogy ez milyen hatást vált ki ez például, vagy hogy ez ebbe gondolkodtatok már ti így, akik így azért ezt így gondolom előre gondolkoztok ebben, hogy erre van lehetőség, hogy egyes országok ezt kihasználják, és sokkal jobban előre terveznek, mint mások.
Politológus vagy? Mit tanulsz most?
Nemzetközi tanulmányokat.
Oké, akkor értem, mert látszik, hogy nagyon szakember módon, tehát nagyon jól átlátod a helyzetet. Szerintem ez már most történik. Tehát például ugye Berlinben a klímacsúcson, ahol volt most a legutolsó klímatárgyalás, ott a tárgyalások nagy része gyakorlatilag erről szól. Arról, hogy én szegény vagyok, én nem okoztam ezt, de én szenvedek ettől a legjobban, én vagyok a legjobban kitéve, én vagyok a legsérülékenyebb, te viszont te csináltad, mert te hamar iparosodtál, te gazdag vagy, te hatalmas, te miattad melegszünk, léci kompenzálj engem, például. Vagy oké, azt akarod, hogy én is mérsékeljek? Akkor fizess nekem, segíts nekem, hogy én mérsékeljek, mert nekem jogom van olyan módon élni, ahogy te is élsz. Milyen alapon várod el, hogy én ne pöfögjek ugyanúgy az autóm, és ne röpködjek annyi, mint te. Tehát pontosan ezek, amiket elmondasz, nagyon benne vannak az egész nemzetközi légkörben, és az egész nemzetközi tárgyalás sorozatokban, és pontosan ezek a gyökerei az egész problematika nehézségének, és ezért annyira fantasztikus, hogy mindezek ellenére, azok ellenére, hogy te mit elmondta, hogy igazad van, hogy már nagyon nehéz, és nagyon szkeptikusan mondta, hogy mi, hát hogy, leülünk még mindig egymással beszélni. És még mindig, és igaz, hogy például az Egyesült Államok nem jött el, de mégis működik a folyamat. Döcögősen, nehezen, de működik, megy előre. Tehát azért ez nagyon-nagyon jó dolog.
Mindenféleképpen itt az utolsó beszélgetés utolsó szegmensére kinyitnám azt a témát, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyen, nagyon sok mindenki, és nem sokkal okosabb emberek beszélnek arról, hogy önmagába véve ez a neoliberális kapitalizmus, vagy akár önmagába véve a kapitalizmus, ami a fogyasztra épül, és konkrétan a szociológia definíciójában ez a három szó van benne, amikor tanultuk, hogy erre épül, hogy ez hosszú távon most a nyersanyagaink felhasználásával való tekintetben nem fenntartható. És még ehhez, ha hozzá adjuk azt, hogy tudatosan rontják le a termékeinket. Tök érdekes volt, amikor először találkoztam veletem, 18 éves voltam, és közölték velem, hogy egyébként az Adidasnak külön osztálya van arra, hogy konkrétan hónapra pontosan menjen tönkre az adott termék azért, hogy te újra vedd. És még érdekesebb dolog, most nem akarok ezer mindent kinyitni, de ezer mindent nyitok ki. Megvan adva, hogy több ugye Adidas gyár is van, és az egyikőjük az, nem tudom, az lehet, hogy nem az Adidas, csak hogy ne lehessen semmit se kezdeni velem, a világ egyik térségére ugyanazt a cipőt, ami ugyanúgy néz ki, mit tudom én, 3 évre tervez vele, hogy elavuljon, 3 év alatt cakumpak hónapra tökéletesen tönkre menjen, a másikon meg mondjuk ez 4,2 év, és ez a vásárlónak a gondolkodásmódja és igényéből fakadóan játszanak azzal, hogy mennyi idő alatt mehet tönkre a termék, mert például a skandináv, jellemzően a skandináv embereknek sokkal magasabb az igénye, és ha 3 év alatt tönkre megy, nem fogja legközelebb megvenni, ezért belövik, hogy jó, 4,5 akkor. Hogy ez önmagában véve első kérdésként, hogy maga ez a gazdasági berendezkedés. Tudom, hogy jelenleg nincs alternatíva. Tudom, hogy ez a, mint a demokráciára is mondott Churchill, hogy nagyon rossz, de a legkevésbé rosszabb. De hogy ez ebben nincsen benne, hogy ez, ami a növekedést ismeri, nagyon hamar el kéne gondolkodnunk egy alternatíven?
Nagyon jó veletek beszélgetni, mert egy orra alatt mindent megoldunk az egész problematikát, tehát pontosan a gyökeréhez nyúlt a problémának. Szerintem is ez, és nem csak szerintem, hanem mondjuk a Magyar Klímakutatók közösségének is, mert van egy ilyen klímatudós kör, akivel szoktunk időnként leülni és gondolkodni együtt, és tudjuk, hogy nagyon sok minden ment. Máshogy gondolkozunk, és próbáltuk megfogalmazni legalább 10 üzenetet, és ezt meg is lehet nézni a klímaváltozás 10üzenete.hu, vagy valami ilyesmi oldalon, de ha így beírjátok, akkor megtaláljátok. És nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de érdekes volna, ez az egyen, mert mindenki egyetértett, hogy igazából a gyökere az pontosan ez. Hogy egyszerűen nem lehet végtelenségig növekedni, és mert most már, és nagyon, nagyon örülök, hogy még a tervezett elavulást is behoztad, mert nekem is ez az egyik legfőbb fájdalmam, hogy azért van tervezett elavulás, persze gonosz az Adidas, de igazából nem az ő, bocsánat, nem mondjunk cégnevet, igazad van, gonosz akármelyik cég, minden cég, de igazából még csak nem is ők a hibások ezért, ők is sem vannak kényszerűen, hiszen ha nem ők jövőjében nem adnak el többet, mint tavaly, akkor lemegy a tőzsdei értékük, akkor már az egész világ, úristen, nem adott el többet. Közben igazából, ha mindenkinek van jó futócipője és minőségi, akkor hogy adna el többet? Tehát ő is rákényszerült arra, mert hiszen kötelezve van, hogy jövő, senki nem, hogy jövőjében többet adjon el, senki nem fogja megveregeni vele, te olyan szuper jó cipőket csináltál, hogy nem kell többet venni többet. Yeah! Tehát sajnos nincs ez, pedig ez lenne az igazi, hogy fantasztikusan, tehát igen, itt a gazdaság alapjait kéne megváltoztatni, mert pontosan ez a marha növekedési kényszer annyi mindenhol kibújik például ebbe, de még a divat egyre gyorsulásán is, meg amikor így ránézek azokra most a nagyon divatos, és elnézés, mert tudom, hogy sok fiatal imány, és biztos emiatt a véntrógynak leszek. Nem, de például, de vagy csak ezek az iszonyú nagy műanyag talpú csizmák meg cipők. És akkor eszembe jut, hogy hoppá, nézzük csak, érdekes mondom, pont az olajipar vagy baj van, és az olajipar, mert már nem veszünk elég olajat, mert hogy elektromos közlekedés van a világ legnagyobb részén, erre állnak át, ezért az olajipar iszonyatosan próbál menekülni hova? A műanyagiparba. Iszonyatos műanyagipari kapacitásokat épít, viszont nem tud annyi műanyagot eladni, tehát mesterségesen kitalál, és ránk kényszerít egy csomó új dolgot, amivel még több műanyagot tud eladni, hát például az olyan szintén tönkremenő cipőt, ami ráadásul nagyon hamar elavul, mert biztos, hogy ezek a nagyon nagy tapuizék, 3 év múlva majd gond, tekerjétek vissza, és nézzük meg, biztos, hogy még menők lesznek, biztos, hogy nem, akkor már biztos valami más lesz. Tehát ez a nagyon, nagyon gyorsan változó, nagyon extrém divattól kezdve csomó minden, egyszer ránk van kényszerítve pontosan emiatt, úgyhogy teljesen egyetértek, nehéz ennedet tenni, de van kiút. Magyarországon is nagyon sok fantasztikus gondolkodó van ezzel kapcsolatban, kövess Alexandrát, Pogit kövessétek, nézzétek, én nekem is most írok könyv ajánlót a Telex oldalára, a HVG-n és a Portfólión is vannak most különböző cikkeim ezzel kapcsolatban, úgyhogy lehet, beszélgetünk erről, de sajnos a váltóbotot nektek adjuk át, mert még tényleg nincs megoldás.
Nagyon örülök neki.
De igen, bocsi,
te már csinálod.
Azzal, hogy erről vezetsz műsort, azzal te csinálod. Már csak nemzetközi kapcsolatok, már meg a közgazdaságtalban.
Na, itt összefogunk Orsival, és megváltjuk a világot, és megdöntjük a kapitalizmust.
Miután lecsekoltuk a pulzusunkat kétszer, ugye?
Igen, élő bennünk-e még, főleg most, hogy kifognak, kikiáltanak majd kommunistának. Na de, pont ez a, mert hogy nem csak a gazdasági rendszernek ez a fajta növekedése fenntartatatlan, ugyanez a nyugdíjrendszer, ugyanez az egész klímavédelemnek a rendszere, az egész, vagy például ez az impulzus, ami ér minket, és hogy ennek már kimutathat, GDP-be kimutatható eredménye van, hogy az embereknek a mentális egészsége mennyire nem bírja el azt, ami történik. És valahogy ezek így összeadódnak, de igen, hogyha visszamegy az ember a gyökérhez, akkor azért ezt a növekedést látja. De én próbáltam néha így gondolkodni, hogy mi van még a növekedés mögött. Tehát, hogy hát van-e valami mélyebb, ami nem így fizikailag, hogy a kapitalizmus alatt van-e valami, hanem hogy miből fakadhat akár belülünk emberekből, és tökre kíváncsi lennék, hogy szerintetek, vagy mit gondoltok az eszmefuttatásomról, hogy a növekedés mögött, alatt nyilvánvalóan ott van a pénz, ott van a kényelem, viszont amit ez alatt találtam, az a fejlődés. És ha visszamegyünk, nem tudom, Harari és egyebeket mindenkinek nagyon ajánlok, és így próbáltam ilyen több mindent olvasni, és tökre arra jutottam, hogy valami, ami nem csak az iparosodás után volt meg velünk, hanem már előtte is, amikor még nem ez a fogyasz volt, de önmagában a fejlődésnek az illúziója, mert ezt hiába kényelmesebb fejlődésnek szerintem nem nevezhetjük. Elég csak az életminőségünkre gondolni, a feszültségünkre, az egészség, az átlag életkor persze növekedett, de az, hogy ezt milyen minőségbe éljük, vagy hogy mennyire vagyunk boldogak, lehet így is mondani, hogy én arra jutottam, de mai napig van, hogy megkérdőjelezem, hogy a fejlődés illúziója váltotta ki lényegében, és az van valahol ez alatt. Nem tudom, erről mit gondoltak.
Ez nagyon érdekes volt, és több gondolatot is elindított bennem, de azzal egyetértek, hogy ez egyébként a fejlődés illúziója, és az igazi fejlődés az például az lenne, mert én egyébként egy nagyon emberközpontú gondolkodást viszek, és mindig azt gondolom, hogy az embereknek afelé kéne fejlődniük, hogy minél könnyebbé tegyék az életüket, és minél jobban élvezzék azt az időt, amit itt töltenek. Szóval az lenne valószínűleg a legjobb fejlődés az emberiség számára, hogyha minél kényelmesebben és minél boldogabban élnénk ezt. És igen, ez tehát a kapitalizmus is amerre fele halad, hogy egyre magasabb a munkaidő, és egyre kevesebb nyugdíjt kap az ember, és egyre tovább dolgozol, egyre több, hát ugye a mindennapi munkaidő, és emiatt ugye egyre könnyebben kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz, és igazából ezen is működik egy kicsit a kapitalizmus, hogy bele se gondolsz egy csomószor, mert csak annyira fáradt vagy, hogy csak csinálod tovább az életedet, hogy az lenne az igazi fejlődés szerintem, hogyha az ember a saját magán tudna segíteni, és az ő saját életét egy kicsit könnyebbé tudná tenni, kevesebbet kéne dolgozni, mondjuk más megoldást találnánk arra, hogy egy olyan munka, amit senki nem szeret végezni igazából, azt hogyan tudnánk úgy áttransformálni, hogy ne nekünk kelljen végezni, hanem ezt valami más csinálja. Szerintem ez lenne az igazi fejlődés, és akkor nem kéne azt mondani, hogy csak fejlődés, vagy az fejlődés illúziója van itt, hanem hogy az lenne az igazi fejlődés.
Hát mondom, olyan jó veletek beszélgetni, mert mindent megoldottak egy pillanat alatt, és tényleg hihetetlen, mert konkrétan, amit elmondtál, pont arról írtam a vonaton, amíg ide jöttem, egy könyvajánlót, ugyanis megkértek Telex, hogy a elmúlt 25 év legfontosabb könyvét, amit azt gondolom, hogy legfontosabb, ami pontosan erről szólt, ráadásul te is rátapintottál. Az az érdekes, hogy ugye a magyar fejlődés szó angolul kettő szóba is lefordítható, vagy development, vagy progress, vagy nem tudom, hogy a progress, tehát majd máshogy fordítanám, hogy pontosan erről szól a könyv, hogy ugye a vágyunk a fejlődésre, de ezt lefordítottuk a mai gazdaságban, és nem is feltétlenül, most kapitalizmus, nem is kapitalizmus, végülis mindegy, de a mai gazdasági modellben a fejlődés az egyenlő a több fogyasztással. Tehát, hogy ezzel van a baj, és amit szépen te elmondtál, azzal szintén a megoldást feltérképezted, amiről szintén nagyon sok a szakirodalom, és te még azt nem tudva is pontosan megadtad a megoldást, hogy áttenni egy fogyasztás alapú fejlődési modellről a jól lét alapú fejlődési modellre, pontosan például a munkaidő, tehát az élet, magánélet és munkaidő egyensúly, és itt tovább a megoldás. Tehát abszolút azt gondolom, hogy itt van a kutya elásva. Még az nagyon érdekes, hogy igen, te a fejlődést kérdőjelezted meg, és ezt szerintem baromi érdekes kérdés, lehetne erről beszélni talán mások, akik ezt jobban értenek. Itt megint különválasztam a development meg progress. Mert az, hogy progress, tehát az emberben szerintem van egy ilyen vágy, hogy még nem is feltétlenül többet, de hogy ügyesebbnek lenni, hogy még valamit kifejleszteni, hogy még...
Hatékonyabb talán.
Valamikor ez hatékonyság irányába megy, valamikor csak az, hogy egy jobb zenét csináljak, vagy rá még többen figyeljenek, vagy... Tehát nagyon sok mindenben, szerintem ez valahol belénk van azért kódolva, hogy úgy mindig úgy egy kicsit előre. És tehát én nem szerintem az anélkül nehéz lenne egy olyan gazdasági társadalmi modellt, hogy ezt ne elégüljön ki, de nagyon sok minden másba kielégülhet, mint hogy mindig többet akarok tuccot venni, hanem hogy tehát azt hiszem, hogy erről kéne inkább többet gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt, hogy még mindig tudjunk folyamatosan fejlődni, de nem feltétlenül úgy, hogy még több cuccom van, hanem csak nem tudom, ezt kell megmondani, hogy miben tudok még, hogy innovatívabb legyek, többen ráfigyelnek, érdekesebb, szebb zenét csináljak, és így tovább.
Igen, sajnos az időnk lassan lejár, viszont akkor mindenkinek a figyelmét felhívnám arra, hogy pont, hogy ne reménykedjünk, mert a remény magát a cselekvést megöli, de tegyünk mindannyian azért, és próbáljuk meg felismerni azokat a gazdasági és politikai érdekeket, amik pont, hogy elárulják lényegében annak a lehetőségét, hogy valaha az ember egy olyan egészségi, mentálisan, fizikálisan és szellemileg is egy olyan életbe éljen, mert egyébként, hogyha ezeket a nyersanyagainkat, amiket mondjuk az elmúlt 150 évben kidobtunk az ablakon, ha szétosztanánk, akkor mindenki sokkal jobban élne, ha az átlagot tekintenénk, és nem a felső 1%-nak. Na jó, tényleg most már tényleg le fognak kommunistázni, basszus. Szóval az adásunk végére értünk. Remélem mindannyian haza tudunk vinni. Én biztos hazatolok ebből valamit vinni. Úgyhogy a hallgatóknak is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Azok, akik pedig a YouTube-on keresztül is néztek minket, mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogyha még nem tették volna meg, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klubrádiónak a YouTube csatornájára, lájkolják a videót, de csak ha tetszett, és kommenteljenek, ugyanis pörgeti az algoritmust. Ez itt a Bőrünkre megy volt, a stúdióba Kecéri Orsival, egyetemistával, Ürge Horsac Diana CEU professzorával, és az ENSZ klímatestület alelnökével, hang Turi Lui, kép Loboda István, szerkesztő Józsa Márta, a műsorvezető pedig én voltam, Pankotai Lili. Sziasztok!
A Bőrünkre megy. Pankotai Lili műsorát hallották.